Tehát a második Korintusi levél 11. részét olvasom végig. Bárcsak elviselnétek tőlem egy kis esztelenséget, sőt, viseljetek el engem is. Mert Isten féltől szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Félek azonban, hogy amint a kígyó megcsalta Évát ravasságával, úgy tántorodnak el a ti gondolataitok is a Krisztus iránti őszinte és tiszta hűségtől. Mert ha valaki oda megy hozzátok, és mást Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek. Pedig úgy gondolom, hogy semmivel sem vagyok alánvaló a legfőbb apostoloknál. Ha iskolázatlan vagyok, és az ékes szólásban, az ismeretben nem. Különben is nyíltan állunk előttetek minden tekintetben. Vagy talán bűnt követtem el, amikor megaláztam önmagamat, hogy ti felmagasztaltassatok, mert ingyen hirdettem nektek az Isten evangéliumát? Más gyülekezeteket fosztottam ki, amikor támogatást fogadtam el tőlük a nálatok végzendő szolgálatra. Amikor pedig nálatok voltam és hiányt szenvedtem, nem terheltem meg senkit, mert hiányomat a Macedóniából jött testvérek pótolták, és attól, hogy én terhetekre legyek, minden tekintetben tartózkodtam, és tartózkodni is fogok. A Krisztus bennem levő igazságára mondom, hogy ettől a dicsekvésemtől Akhája vidékén sem fognak megfosztani. Miért? Mert nem szeretlek titeket? Isten jól tudja azt. De amit teszek, azt ezután is tenni fogom, hogy elvegyem a lehetőséget azoktól, akik arra keresnek alkalmat, hogy amivel dicsekednek, abban olyanoknak bizonyuljanak, mint mi. Mert az ilyenek állapostolok, csalómunkások, akik Krisztus apostolainak adják ki magukat. Nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de végük cselekedeteikhez méltó lesz. Megint csak azt mondom, senki se tartson esztelennek, ha pedig mégis annak gondoltok, akkor esztelenként is fogadjatok el, hogy egy kissé én is dicsekedhessem. Amit mondok, nem az Úr szerint mondom, hanem szinte esztelenül, a dicsekedésnek ezzel a merészségével. Mint hogy sokan dicsekednek test szerint, én is dicsekedni fogok, ha ti ok, hiszen ti okosak vagytok, és szívesen eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz benneteket, ha valaki élősködik rajtatok, ha valaki kizsákmányul, ha valaki zsákmányul ejtiteket, ha valaki hatalmaskodik rajtatok, ha valaki arcul üt benneteket. Szégyenkezve szólok, mint hogy ehhez mi gyengék voltunk. De ha valaki merész valamiben, esztelenül szólok, merész vagyok én is. Héberek ők? Én is. Izraeliták? Én is. Ábrahám utódai? Én is. Krisztus szolgái? Esztelenül szólok, én még inkább, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján. 3-szor megveszőztek, 1-szer megköveztek. 3-szor szenvedtem hajótörést. 1 éjt és 1 napot hányódtam a tenger hullámain. Gyakran voltam úton, veszedelemben folyókon, veszedelemben rablók között, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben a tengeren, veszedelemben áltestvérek között, fáradozásban és veszőtségben, gyakori virrasztásban, éhezésben és szomjazásban, gyakori böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Ezen kívül még ott van naponkénti zaklattatásom és az összes gyülekezet gondja. Ki erőtlen, hogy vele együtt ne volnék én is erőtlen? Ki botránkozik meg, hogy ne égnék én is? Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni. Az Úr Jézus Istene és Atya, aki áldott örökké, tudja, hogy nem hazudok. Damaszkuszban Aretánsz király helytartója őriztette a damaszkusziak városát, hogy elfogjanak engem. Ablakon át kosárban eresztettek le a falon, és megmenekültem a kezéből. Imádkozzunk! Urunk, valóban nagy kincs az evangélium, nagy lehetőség azt hirdetni, nagy lehetőség azt képviselni. Ugyanakkor nem véletlenül mondod az igében, hogy kevesen legyenek tanítók, mert súlyosabb ítéletünk lészen. Kérlek, Uram, hogy amikor csak szóljuk, mondjuk, továbbadjuk, magyarázzuk, értelmezzük a te igédet, a te lelked legyen velünk, és te irányíts abban, hogy ne tévtanítások szülessenek, és add, hogy a életünk ne cáfolja meg, amiről bizonyságot teszünk. Kérünk a mai szolgálatért is, felnőttek között, gyerekek között, legyen az áldásod, hogy átformálhassa a mi szíveinket. Amen.
Először is hadd osszam meg a tegnapi élményeimet, meg hadd köszönjem meg azt, amit most is hallottunk. Én nem tudom, hogy vagytok vele, de néha az az embernek az érzése, hogy egy-egy ének az egy kis igehirdetés is egyben. Olyan sok gondolatot ébreszt az emberbe, amiért nagyon hálás vagyok, és ami miatt tényleg nagyon jó énekelni. És hát egyrészt hálásak vagyunk a tegnapi estéért, amikor is együtt dicsérhettük Istent, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat kaptunk a dicséreteken keresztül. Másrészt még ne feledkezzünk meg arról, hogy azt hiszem, hogy a Papp László sportarénában is zajlott egy nagy esemény, ez a, nem tudom pontosan a nevét, de talán a cipős doboz akcióhoz kapcsolódott. Tessék? Chuck Norris tett bizonyságot. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy nem tudom, ismeritek-e a vicceket Chuck Norris-szal kapcsolatban, és ő az, aki aztán végképp, tehát mindent tud, aki nem is tudom, valami ilyesmit mondanak, hogy vajon hány fekvőtámaszt csinál Chuck Norris, hát mindet, tehát egyértelmű. És hogy milyen nagy dolog, hogy dicsérhetjük így is Istent, hogy aki csak filmekből ismertünk, az ő szívét is meghódította Jézus Krisztus. De hát a napokban nemrég olvastam ilyet, hogy nem tudom, mondja nektek Snap vagy Snoopy Dogg, egy rapper énekes Amerikában, aki kábítószerezett, sok mindent csinál, de az egyik legnagyobb rappernek ismerték, és nemrég megjelentetett egy albumot, ami csak Jézus dicséri. És sokan nagyon hitetlenkedve nézték ezt a folyamatot, és aztán reméljük, hogy nem hitetlenkedve fogunk állni még 10 év múlva is, amikor az ő rap számai is dicsérik Istent. Hát amit itt látunk, az legalább ekkora furcsaság. Talán többször megláthattátok itt a 11. részben, hogy Pál apostol esztelenségről beszél. És hát a mai esztelenségem az, hogy nem vettem zakót, meg nyakkendőt, ezt ugyanúgy viseljétek el szeretettel, mint ahogy most jöttem hozzátok. De minden esetre félretéve a tréfát, folytatjuk azt, amit korábban elkezdtünk, és hogyha valaki, úgy szokták ezt mondani, amikor egy rádió közvetítés van egy futballmérkőzésen, akkor azok kedvéért, akik most kapcsolódnak be közvetítésünkbe, hát mit is lehet tudni a 2. korintusi levélről? Egyrészt azt, hogy nem a 2. valójában, így nevezzük, de valószínűleg több levél is született, és ez az a levél, ami egy nagy megszomorodás utáni levél, és tulajdonképpen Pál apostol örömét fejezi ki, hogy a korintusiakhoz bár nem jutott el, de mégis nagyon sok áldás született azáltal, hogy ők Istenben szomorodtak meg, és aztán vigasztalódtak meg Jézus Krisztusban. És az elmúlt héten nagyjából oda jutottunk ki, hogy megtudtuk, hogy háború van, hogy lelki háború van ebben a világban, és tulajdonképpen a lelkeinkért, a gondolatainkért zajló háború folyik. És azt is megtudtuk, hogy érdemes lelki fegyverzetet használni. Aztán most itt van előttünk ez a 11. fejezet, ahol hát valami egészen páli módon, nagyon sok iróniát használva, nagyon sok olyan eszközt használva próbál látszólag önmagát védeni. Amikor először elolvasgattam, akkor nekem ez volt az érzésem, hogy te jó ég, hát Pál itt elkezdi védeni magát. Egyrészt ugye láttuk már az elmúlt alkalmakkal is, hogy igenis, ott Korintusban támadták őt, és támadták a szolgálatát. És ez egy kicsit olyan furcsa volt nekem, hogy Pál apostol elkezdi védeni az állásait, védi a szolgálatát, védi önmagát. És aztán egyre inkább, ahogy mélyen bele ástam magam, azt láttam, hogy Pál apostol nem kiakad, és nem kifakad, mint ahogy mi szoktunk, És nem elveszti a türelmét, hanem valami egészen más hajtja. És szeretném, hogyha most egy kicsit ebben tudnánk elmérni, hogy mi is az, ami őt igazán foglalkoztatja, és mi is az, ami ennyire áthatja őt. Mert hogy azt olvassuk, hogy esztelenséget követel, és aztán a későbbiekben látjuk, hogy ez az esztelenség, amit ő kér, hogy fogadjanak el, vagy bolondság, vagy balgatagság, ez tipikusan olyan, mint amit nem szoktunk meg egy jó kereszténytől. Egy jó keresztény nem dicsekszik a saját dolgaival. Egy jó keresztény nem hozza fel azt, hogy ő mit tett, vagy mit nem tett. És akkor elgondolkoztam, hogy miért fordul ehhez. Nyilvánvaló, hogy azok, akik ott támadgatták, azok valószínűleg ilyenek voltak. És egy valami biztos, hogy ő nem azért teszi mindezt, hogy a saját hatalmát védje meg. Vagy a saját befolyását a gyülekezet felett. És nem azért, mert a saját maga igazát akarja megvédeni. Ez olyan jellemző ránk, testvérek, és ő nem ilyen. Hogy miért gondolom, azt szeretném kifejteni nektek, mert hogy nem Pál apostol a fontos ebben a dologban. Igazából azt látjuk, hogy ő azért él-hal, akik ott új életre keltek Korintusban. Azért fordul egy ilyen fordulathoz, egy ilyen levélbeli fordulathoz, hogy megállítsa, megdöbbentse, hogy olyan útra terelje, amiről úgy tűnik, hogy letértek a korintusiak. Valószínűleg ezek, akik támadták a szolgálatát, veszélyt jelentenek nem Pál apostolra, hanem a korintusi gyülekezetben élőkre. Tulajdonképpen az új életükre nézve, és az Istennel való kapcsolatukra nézve. Hogy megértsük ezt az apostoli lelkületet, egy kicsit forduljunk oda a második vershez először. Azt olvassuk, hogy mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket, mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket a Krisztus elé. Az jutott eszembe, hogy olyan csodálatos ez a lelkület, és valahogy megpróbálom érzékeltetni, hogy mennyire szereti a korintusiakat. Azt mondja, hogy ő egy eljegyzésnek a részese, ahol a gyülekezet az, aki a menyasszony, és a vőlegény az egy férfiú, hát ez Jézus Krisztus, mint férfiú, és ez nagyon hasonlít ahhoz a képhez, amit Keresztelő János is használ. Hogy a vőlegény barátja, aki hallja a vőlegény szavát, és ott áll, az örül a vőlegény szavának. Örül a menyasszonynak is, és Pál apostol azt tűzi ki célul, hogy megőrizze szűzként arra a napra, amikor majd egyesülhet a vőlegény a menyasszonnyal, amikor valóságban találkozik a gyülekezet és Jézus Krisztus. És úgy elmegyünk emellett a kép mellett talán, hogy még inkább érzékeltessük, hadd kérjem már, hogy ki az, aki odaadta már, férjhez adta már a lányát, az élete során, esetleg tegye föl a kezét, mert ők valószínűleg meg fognak érteni egész biztosan, hogy miről beszélek. Én nekem még nem történt meg ez, de vannak lányaim, és az egyik legnagyobb kihívás szerintem az, mert azért égünk, hogy mi egy csodaszép lányt ajándékozzunk majd valakinek oda. Azért azt szeretnénk, hogy az ő vőlegénye az tökéletes legyen, és azt is szeretnénk, hogy őt magát megtartsuk ilyennek. És hihetetlen az a dolog vezérel, hogy nagyon szeretem a gyermekemet. És a legjobbat kívánom neki. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Pál apostol még ezen túl is megy, mert annyira beleéli magát, hogy ő is szerelmes. Hát egy kicsit én a lányaimba szerelmes vagyok. Testvérek, ez szégyen, nem szégyen, de nagyon féltem őket. Nagyon féltem őket attól, hogy esetleg egy olyan valakibe fognak belebotlani, aki nem tiszta szándékú. Aki esetleg nem hosszú távon gondolkozik abban a kapcsolatban. Esetleg olyan, akinek a szája mást mond, és a szíve máshol van. Ezt nem látjuk. Nem feltétlenül az érdekel, hogy vajon mennyire tehetős lesz, hogy el fogja tudni tartani a lányomat. Ugye régen ez volt a szokás, hogyha elég hozomány volt, vagy éppen a férfiú olyan volt, aki el tudta tartani, akkor odaadták. Nekünk az a biztonságunk megvan, hogy amikor a gyülekezetről és Jézus Krisztusról beszél Pál apostol, akkor tudjuk, hogy a vőlegény tökéletes. A vőlegénytől nem kell félteni a gyülekezetet. Itt most Pál apostol féltő szeretettel, az Istentől vett féltő szeretettel, az Istentől vett féltő szerelemmel közeledik. Pál tulajdonképpen nem kívülálló, hanem ez is az esztelenség része. Hát mikor szokott esztelen lenni az ember igazán? Akkor csinál esztelen dolgokat, mikor szerelmes. Pál apostol ennyire szereti a gyülekezetet, annak minden tagját. Úgy gondol rájuk, egyébként később ugye mondja is, hogy amikor folytatja a szenvedéseit, amikor leírja, akkor az egyik olyan dolog, hogy ott van még a gyülekezeteimnek a sorsa, a naponkénti terhe. Hogy ez rajta volt, ő ezt hordozta. Tulajdonképpen az az első kérdésem ma, hogy érdekel-e titeket, a testvéreitek sorsa ennyire. Hogy ott van-e ez a féltő szeretet Istentől? Hogy látjátok-e azt, hogy rajtatok kívül ott a gyülekezetben levők, vagy esetleg az Isten nagy közösségében levő gyülekezeti tagokért ennyire lehet küzdeni, ennyire lehet szeretni őket. Vizsgálja meg kihint magát, és bevallom őszintén, hogy ebben megint azt kellett tapasztaljam, hogy ez a páli lelkület, ez hiányzik. Olyan, mintha körülöttünk levő világban is magamból hiányzik, és olyan jó lenne, hogyha ezt a szeretetet, ezt a szerelmet át tudnánk venni. Aztán azt mondja, hogy az a veszély, és itt felhív egy figyelmet, van egy párhuzamot, amit jól ismerünk. Azt a párhuzamot emeli ki, hogy azt tartja igazán veszélyesnek, hogy azok a tanítók, akik ott vannak, azok hasonlóan megcsalják a gyülekezeti tagokat, mint ahogy Évát a kígyó megcsalta. És ugye itt eljutunk ehhez a más Jézus, más evangéliumhoz, ami a címe is ennek a mai prédikációnak, és biztos sokaknak beugrott, hogy Szalai Andrásnak van egy ilyen könyve, ami ezzel foglalkozik, és azokkal a tévtanításokkal, amik a világban megjelentek, ennek a rendszerezésével, nagyon aktuális és nagyon jó könyv, és ajánlom mindenkinek a figyelmébe. De ma nem csupán a tévtanításokról akarok beszélni. Évának, amikor arról beszélünk, hogy hogyan csalta meg, akkor jó látni azt, hogy az ördög munkamódszere milyen e tekintetben. Tulajdonképpen nem mond ellent. Nem azt látjuk, hogy szöges ellentétben elkezd valamit mondani, és arról győzködni akarja az embert. Nem. Egy nagyon picit el akarja téríteni. És megkérdezi, hogy valóban ezt mondta? Tényleg? Valóban azt mondta, hogy a kert egyetlen fájáról se ehettek? Aztán megkérdezi, hogy valóban ilyen a te Istened? Aztán megkérdezheti azt, hogy valóban ilyen tökéletes-e Jézus? Értitek? Megpróbál bennünket egy picit kimozdítani. Nem mond, nem állít feltétlenül olyan dolgokat, amire rögtön azt tudnánk mondani, hogy nem, ez nem így van, a mi hitünk nem ilyen. És akkor tudnánk mondani szépen az ismereteinket. Aztán megkérdezheti, ahogy valószínűleg a korintusiaktól is, hogy rendben van, megtértetek, de nem kellene egy picit jobb kereszténynek lenni? Nem kellene betartani a törvényt? Nem kellene úgy csinálni, mint ahogy mi csináltuk annak idején? Nagyon apró dolgokkal elkezd oldalirányba menni. Ugye jól tudjuk, jól ismerjük, hogy a bűnnek a természete az olyan, mint a nyilvessző, ami nem találja el a célt, ami elfordul. Hogyha például olyan nyilvesszőt használunk, ami egy nagyon picit, nem tökéletesen egyenes, akkor az el fogja véteni a célt. Az ördög ezt akarja kihasználni. Ezt akarja folyamatosan, így akar becsapni. De milyen ez a gondolatsor? És egy kicsit körülnéztem a világba, hogy ma mit mondanak a kereszténységről, milyen cikkek jelennek meg ilyen áltudományos, vagy néha ismeretterjesztő oldalakon, és meglepődtem nagyon. Mert megkérdezik ezek az oldalak, hogy Jézus tényleg meghalt. És hoznak olyan cikkeket, amelyek azt mutatják, hogy Jézus nem halt meg a kereszten. Hoznak olyan cikkeket, ahol még azt is megmutatják, hogy hol van az a sír, ahol őt eltemették. Nagyon sok minden van a világban, ami abban akar kimozdítani, abban a meggyőződésedben, abban a hitedben, hogy amiben te hiszel, az jó és tökéletes. Azt akarja mondani, hogy Jézus nem volt Isten. A National Geographic oldalán is találtam ilyen cikket, meg nagyon sok helyen. ilyen fertőzött a gondolkodás. És nem tesz mást, mint csak azt mondja, hogy oda tesz egy kis kérdőjelet a hitedhez. És azt mondja, hogy hát ez ilyen. És hogy hát nem kell olyan mesékbe hinni, amikbe te hiszel. Aztán megkérdezik, hogy tényleg csak Istennel lehet jót cselekedni? Ugye ez egy olyan nagy kérdés, nem? Hogy tényleg kell Isten ahhoz, hogy az ember jót tudjon cselekedni? És a világ a válasza nagyon egyszerű, azt mondja, hogy nem, hát nagyon sok szép ember nagyon sok jó dolgokat tud tenni. Fantasztikus dolgokat. És hogy az, ahhoz nem kell Isten. Te magad tudsz ilyen lenni. És ott van az Évának szóló kísértés, hogy legyél olyan, mint az Isten. Tulajdonképpen a lázadásaim, a belső kísértéseim nagy része innen származik. Legyél olyan, mint az Isten. Nem kell neked Isten. A korintusioknak egész biztos, hogy nagyon vonzó volt az, amikor találkoztak egy Adonisz alkatú, szépen beszélő, logikus gondolkodású és logikusan felépített gondolatmenettel, gyönyörű retorikával jövő emberrel. És az az igazság, hogy ezek sokszor tényszerűnek tűnnek. És azt kell mondjam, hogy az ördögnek a munkamódszere az mindig ilyen, hogy egy kicsit más, egy nagyon picit más dolgot csempész bele. Egy kicsit hasonlót, hogy könnyű legyen elfogadni, hogy könnyű legyen rábólintani, és azt mondani, hogy tényleg igaza van. És nem tudom, hogy ismerőse számotokra, hoztam egy példát a képzőművészetből. Majd kérem a segítőket, hogyha oda kerülünk, akkor. Nem tudom, ismerőse Jan vagy Johannes Vermeer van Delftnek a neve. Ő egy németalföldi mester volt, és talán Rembrandt után, vagy Rembrandttal egyenlő mértékben szokták őt emlegetni. És többek között az Észak Mona Lisájának nevezett kép, ahol hát turbános nőnek, vagy talán gyöngy nő a fülében gyöngyel című képe, az talán ismerős lehet, egy gyönyörű szép kép. Talán ismerős lehet számotokra az Emmausi vacsora is, mint kép, de megpróbáljuk ezeket, hogyha ki lehetne vetíteni, akkor tegyétek meg, és akkor ezen dolgoznak a fiatalok. Közben addig én mondom, hogy a harmadik olyan kép, amire utalni akarok, majd megyünk sorjába, az Krisztus és a házasságtörő asszony című képe volt, amit képzeljétek el, hogy ezek a képek egy része az 1930-as években került elő. Tehát ez ugye a tejet öntő asszony, ezt jól ismeritek, ez Vermeernek egy korábbi jól ismert képe volt. Nagyra tartották mindig is, de valamikor az 1800-as évek végén lett igazán ismert, elismert festővé. Mehetünk tovább. Ez az a bizonyos Észak Mona Lisájának tartott kép, amit talán ismertek. Következőt kérem. Aztán itt van Krisztus az Emmausi vacsora című képben, ahol jól látható, hogy a két tanítványt látjuk a képen, és Krisztus amint megtöri a kenyeret. Következő képen pedig látjuk a Krisztust a házasságtörő asszonnyal. 1930-ban került elő ez a két utolsó kép, és az utolsó képet, ez Hermann Göring, a náci vezető vásárolta meg valami brutális áron, míg az előző képet azt a Holland van Rijck Múzeum vette meg 550.000 guldenért, ami gyakorlatilag ma 1,1 milliárd forintnak megfelelő összeg lett volna. Ezt a képet, ezt a házasságtörő asszonyt Göring valószínűleg ennek a duplájáért vásárolta meg. Egy bizonyos Han van Mégeren nevű kereskedőtől, embertől. Persze mondanom se kell, hogy ő a Loire mentén házat is vásárolt, vagy kastélyt is vásárolt aztán ezután. És aztán a történetben az az érdekes, hogy ez a két utolsó kép, ez nem Vermeeré. De ez nem derült ki sokáig. 1947-ben bíróság elé állítják van Mégerent, azzal a váddal, hogy hazáruló és gyakorlatilag műkincseket juttatott náci kézre. És ő egy mondattal védekezik, azt mondja, uraim, maguk butaságot mesélnek, mert ezeket a képeket én nem adtam el, ezeket én festettem. Nem hisz neki senki. kérem a következő képet. Bíróság elé állítják, és az volt a vád, hogy akkor igazolja. Igazolja olyan helyen, hogy ő festette a képeket, és készítsen egy fermert. És ott mások előtt elkészíti ezt a képet. Jézus 12 évesen a doktorok előtt. Egy fermer utánzat, egy fermer másolat. Úgy, hogy a múzeumnak a munkatársai, a művészettörténészek mindenkit becsapott. Olyan hihetetlenül jól alkalmazta a másolást. Annyira tökére fejlesztette, 6 éven át fejlesztette tökére azt, hogy megcsinálja a fermer képeket, ami nem létezett előtte soha. Fermer nem készített sem olyan képet, ami az Emmausi vacsoráról szólt, sem olyat, ami Krisztus és a házasságtörő asszony kapcsolatát mutatta volna. Nem tudta senki. És amikor látták, Mégerent elkezdték egyébként ünnepelni, ez is furcsa, a holland sajtó, mint a nácikat becsapó festőt kezdte el ünnepelni őt, és aztán elítélték egy évre, mert nyilván csaló volt, és a börtönbe menetel előtt szívinfarktusban meghalt. Hát ez az ő története. És hogy miért meséltem el ezt? Mert ezek a képek akármennyire tökéletesen, képzeljétek el, még a repedések is rajta voltak, mert kidolgozott egy módszert arra, hogy betette egy kemencébe ezeket a képeket, egy pizzasütő kemencébe, és a kemencébe olyan anyagokat fújt közbe ezekre a festményekre, amelyek megöregítették. 17. századból vásárolt hozzá vásznakat. Maga készítette az ecseteket hozzá, saját maga keverte ki a festékeket. De tudjátok, mi hiányzott ezekből a képekből? Ami bár mindenkit megtévesztett, de ezek nem hordozták magukba Fermernek a kezét, a kézjegyét, az alkotását, és nem volt benne Fermernek a szíve, értéktelen volt. Ma egyébként bemutatják ezeket a képeket is, de a világ egyik legnagyobb csalása, vagy képzőművészeti csalása tartozik az ő nevéhez. És tudjátok, ezek nem értékes képek. Semmiképpen nem érnek 550 ezer guldent, semmiképpen nem érnek ennyit, mert nem eredetiek. Csalás és hamisítvány. Hát valami ilyesmitől akarja megóvni Pál apostol a korintusiakat. Hogy a csalásnak, a hamisítványnak, a másnak, a másolatnak legyünk tanúi, legyünk ilyen keresztényekké. Ugyanis a másolat Krisztus követők csak olyanok, mintha. Olyanok, mintha imádkoznának. De valójában mi van a szívben? Gyönyörű szófordulatokat használnak. Gyönyörű szóvirágokat mondanak. Látszólag oda dicsérik Istent, de a másolat keresztjének nem imádkoznak szívből. Nem kíváncsiak arra, hogy Isten mit tesz a szívükbe. Jakab mondja a negyedik résznek a második verseinél, hogy nem kéritek, ugye a kívánságainkra akarjuk költeni, hogyha kéritek, akkor is rosszul kéritek. Hát ilyen a másolat kereszténység. A másolat tanítvány csak azt mondja, hogy elkérem Isten akaratát, ugye? Hányszor halljuk ezt? De valójában, ha még meg is hallja, ha még meg is tudja, meg akarja cselekedni, nem. A saját esze után, a saját okossága után akar menni. Azt akarja csinálni, amit ő legjobbnak lát. Nem érdekli a másolat keresztényt, hogy Isten mit akar valójában. Nem ez van a szívében. Mert ő jobban tudja. A másolati keresztény úgy tesz, mint aki ismeri az evangéliumot. Lehet, hogy tudja is, testvérek. De valójában nincs tele a szíve ezzel. Pál apostol meg akar őrizni attól, testvérek, hogy ezt semmibe vegyük. Olyan sokszor ki akarja venni az ördög a szívünkből azt, hogy nagyra értékeljük az evangéliumot. Hogy tele legyen vele a szívünk azzal, hogy Jézus mit tett értünk. Ő nem egy másolatra kíváncsi. Olyan, mintha bizonyságot tenne a másolat. De valójában csak önmagáról tud bizonyságot tenni. Valójában nem érdekli, hogy Isten mit tett érte. a másolati keresztény bizonságtételében az van, hogy én milyen nagy dolgokra jutottam, engem mennyire érint a megszentelődés, milyen szép úton járok, mennyire tökéletes minden körülöttem. A másolati keresztény ilyen. Olyan, mintha önmagát emelné fel egy piedesztára, nagyobb keresztény akar lenni mindenkinél, minden áron, kiemelkedni a többiek közül. A másolat csak egy jó képet akar mutatni. Testvérek, ismerős ez? Jézus, amikor találkozik a farizeusokkal, mi az, ami leginkább bántja őt? Amit leginkább nehezen tud kezelni? A farizeusok képmutatása. És Pál apostol ugyanezért ennyire esztelen. Azt mondja, hogy ne legyetek képmutatók. Ha nem ugyanaz van a szívedbe, meg nem ugyanaz van a szádba, akkor te másolt keresztény vagy. És az nem jó. Az nem lehet jó. A korintusiaknak el kellett dönteniük, hogy ők másolatok akarnak lenni keresztényként, másolt tanítványok, vagy igaziak, eredetiek. Olyanok, akiket Krisztus formál. Hát nézzük aztán, hogy a tévtanítók mi mindent mondhattak Pálnak, meg az ottaniaknak. Tulajdonképpen Pál apostol azt mondja, hogy a világosság angyalának álcázva jelennek meg. Nagyon kemény szavak. Azzal köti össze őket, ezeket a tévtanítókat, nem azt mondja, hogy jaj, hát ezek nem annyira szépen beszélnek, nem annyira logikusan gondolkodtak, nem. Azt mondja, hogy Krisztus apostolainak adják ki magukat, nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. Nem meglepő tehát, hogy szolgái is az igazság szolgáinak adják ki magukat, de a végük cselekedeteikhez méltó lesz. Ezeket az embereket nem Krisztus szolgáinak mondja. Azt mondja, hogy ezek a sátán szolgái. Testvérek, nagyon kemény szavak. Miket mondhattak? És akkor azt mondja, hogy ezeknek a tanítóknak az érvelése ugyanez, mint amiről beszéltünk eddig. Én külön vagyok, én többet tudok. Nekem kiváló ajánlólevelem van, nekem a jeruzsálemi apostoloktól jött az ajánlólevelem. Én nekem nagyon kiváló a képzettségem, fantasztikus helyeken tanultam, és ezekkel jönnek, és elkábítják, és eltéveítik a valóságról, és az igazi fontos dolgokról. Hozzáragasztanak mindig valamit az eredetihez, az evangéliumhoz, a kegyelem tanításához. Azt mondják, hogy nem elég az, hogy te hiszel. Jó tetted, hogy hiszel, de egy kicsit jobb kereszténynek kell lenni magad. Gyakorold ebben a vallásosságot, éld meg sokkal pontosabban, mert ez az igazi. És ha ezt éli az ember, akkor mind jobban eltörpül Jézusnak a személye. Mind kisebbnek látjuk mindazt, amit tett értünk. Sokkal kisebbnek, megy össze. Már nem gondolkodunk így. Emlékeztek, hogy a 10. részben azt mondtuk, hogy a gondolatainkért folyik a csata. Hát a gondolataink azok ilyenek, hogy elkezdődik egy olyan csata, hogy az én megszentelődési folyamatomban az a fontos, és kezdjük hozzá ragasztani mindazokat a dolgokat, amik csökkentik Jézus tetteinek a nagyságát. És akkor elkezd az irónia eszközeihez hozzáfordulni Pál apostol. És azt mondja, hogy az esztelen dicsekvését már csak azért is fontos, hogy elfogadják, mert hogy okosak Korintusban. És mond egy furcsa dolgot ebben az ironikus hangvételben, elkezdi mondani, hogy hát azért vagytok ti okosak, mert amikor érkezik valaki hozzátok, akkor szívesen eltűritek az eszteleneket, eltűritek, ha valaki leigáz titeket. Milyen érdekes, nem? Hát ki igázta le a korintusiakat? Senki nem foglalta el a várost. Akkor mit is igázott le? Ebben a háborúban, testvérek, jöttek olyanok, azt mondja Pál apostol, akik újra a rabszolgaságnak, újra a szolgaságnak az igájába hajtották a fejüket. Nyilván lehetett ez a törvénynek az igazságai, és akkor azt verték a fejükhöz, hogy látod, te nem vagy ilyen, nem tudsz megfelelni, és az a szolgaságba taszított őket. Nem azt mondták, hogy barátom, nem tudsz megfelelni, barátom, nem tudsz jól mozogni, de itt van Krisztus kegyelme. Itt van az erőtlenségedből lesz erő. Nem. Igákat raktak a nyakukba. Aztán azt mondja, hogy eltűritek, mert ti okosak vagytok, azokat, akik élősködnek rajtatok. És eltűritek azokat, akik hatalmaskodnak rajtatok. Akik hatalmat akarnak gyakorolni felettetek. Hát milyenek vagytok ti korintusiak, ugye? Iróniával. Viseljetek engem el esztelenül, ezt mondja Pál apostol. És nagyon érdekes az a kifejezés, amikor azt mondja, hogy Pál apostol, hogy ehhez mi gyengék voltunk. Mi nem gyakoroltunk ilyet rajtatok. Megint csak egy mély irónia van ebben az egy mondatban. Mert hogy nem is akarták. Mert Pál apostol nem ezért ment oda. Nem azért ment oda, hogy leigázzon valakit, hogy hatalmat gyakoroljon felettük. Nem ez a célja. Krisztus soha nem így jön. Krisztusnak a munkája, a szolgálata nem királyokat teremt. Nem azért vannak. Azt mondja, hogy legyetek olyanok, mint az utolsó közöttetek. Amikor a lábmosásnál ott vannak, akkor példát is ad erre nekünk. Azt mondja, nem azért megyek, hogy nekem szolgáljanak. Krisztus már csak megtehette volna, testvérek. Ő a királyok királya. De nem azért jött ide a földre, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja sokakért. Hát ez az evangéliumunk. És akkor most az utolsó rész következik, és egy picit az a kérésem, mint amikor repülőgépen vagyunk, hogy most kapcsoljátok be a biztonsági öveket. Mert ami most következik, az számomra egyszerűen hihetetlen. Én nem tudom, hogy megérintettem most, amikor felolvastuk közösen ezt az igét, hogy mi ment keresztül Pál apostol. És elkezd dicsekedni. Megint azt mondja, hogy hát ilyen nem dicsekszik épesző ember egyébként, ez is biblikus, amit ő mond, talán ismerős Jeremiás könyvéből a 9. résznek a 23., illetve a 22. versétől ezt mondja az Úr. Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag. Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, hogy érti, és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és igazságot teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem, így szól az Úr. Pál apostol jól tudta ezt, és ezért mondja azt, hogy esztelenül viselkedek most. Figyeljetek rám! És elkezdi sorolni, hogy mi ment keresztül a szolgálat miatt, hogy mi volt az, amit ő megértett, megérintette őt, és keresztül ment rajta, és akkor elkezdi sorolni a halálos veszedelmeket. Testvérek, nem tudom, belegondoltatok-e, hogy mit jelent a botozás. Azt mondja, hogy 40-et kaptam egy hián, mert ugye vigyáztak arra, 40-nél már előfordulhatott az, hogy elveszti az eszméletét, és ott marad, és meghal, és esetleg kivérzik. 5-ször, testvérek, 5-ször kapott Pál apostol botütést. Én nem tudom elképzelni, én egy botütéstől, én kaptam ilyet, nem 40-et kaptam. Van egy, lehet mondani, egy pogány hagyomány, amikor egy állatot elejt az ember először, akkor a vadásztársai az állatra rá kell, hogy feküdjön az ember, és minden vadásztárs vág magának egy komoly suhángot. Hát akik kevésbé szeretik az embert, azok vastagabbat. Akik nagyon kevésbé, azok sokkal vékonyabbat vágnak. És akkor ott elkezdik ütlegelni az embert. Nem nézhetek oda, hogy ki az, aki rám vert, hogy ne tudjam, hogy ki az, aki mekkorát ütött rám. Azért, hogy az állatért, ez nyilván egyfajta pogány hagyomány, vagy hagyományokon nyughaszik, hogy én az állatot, ha elejtettem, akkor kapjak érte büntetést. És akkor, hogyha sokan vadásztunk, akkor ott sok vadász üt. És a végén megkapom a pálcát, rávésve a dátumot, hogy emlékezzek mindig. És bizony volt, aki igen keményet ütött, úgyhogy másnap nehezen tudtam ülni a számítógép előtt. Emlékszem rá. De ez semmi ahhoz képest, testvérek, amin Pál apostol keresztül ment. Ott nem vadásztársak ütögették. Ott olyanok, akik ezzel foglalkoztak. Hogy megtanulja egy életre, hogy ne mondja az Istent olyannak, amilyen nem szerintük. Hogy ne mondja azt, hogy Krisztus feltámadott. Hogy ne hitessen el másokat. És ezért ütötték. És aztán azt olvassuk, hogy háromszor megveszőzték. Nem elég, hogy megbotozták, ugye ez az, ami bele is halhat az ember. A vesződés valószínűleg olyan volt, ami sokkal inkább csípett és sokkal hamarabb ejtett sebeket az emberen. És aztán elmondja, hogy hányszor hajótörés szenvedett. Én nem tudom, hogy az milyen lehet, testvérek. Csak azt tudom, hogy amikor kiesik az ember egy csónakból, akkor ott minden előjön, és halálfélelmed van. És aztán elmondja, hogy milyen veszedelembe lenni a folyóban. És emlékszem rá, hogy egyszer olyan helyen voltam, ami nem ilyen kiépített folyók, mint a Duna, meg nem ilyen, mint a Tiszánk, meg egyebek. Teljesen vadvíz volt. És tudjátok, ha az ember elindul az egyik szélén, mert egyébként hegyoldalak között ment, akkor egyszer csak azt tapasztalja, hogy elfogy az út, mert a folyó kanyarog, és mindig levágja azt a részt, ahol nekem mennem kellene. És nem volt tovább hova menni, és át kellett kelni. És az a folyó az rendkívül gyorsan sodort, és nagyon hideg volt. És emlékszek rá, hogy mennyire féltem, hogyha elsodor, akkor végem, akkor nem tudom, hogy mi lesz velem. De ez semmi ahhoz képest, amit Pál apostol átélt. Csak szeretném érzékeltetni, testvérek. És aztán ez a döbbenetes felsorolás, ez tulajdonképpen csak egy ízelítő abból, hogy mit jelent az Isten féltő szeretetétől hajtva menni emberek után. Az az igazság, hogy engem nagyon mélységesen megítélt minden sora. Mert tudjátok, a kényelmes kanapémból nagyon sokszor olyan jó dolog emberekért imádkozni, meg elmenni emberekhez autóval. De fogalmam sincs arról, hogy mit jelentene akkor, hogyha nem lenne mindez. Hogyha kint az utcán kellene tenni ugyanezt, hogyha étlenszomjan kellene tenni, hogyha az embernek az aznapi megélhetése is kérdéses lenne. Csak azért, mert én szeretem a másikat. Értitek? Na ez az igazi esztelenség, amit Pál apostol valójában csinált. Az a mozgató rugó, ami őt valóban mozgatta. És a másik, hogy nem tudjuk, hogy valójában mi volt a mindennapi fájdalma. És minden nap úgy kelt föl valószínűleg, tövis volt a testében, nem tudjuk, mit jelenthetett ez. De ment és csinálta. Mert ott volt az égő szeretet ő benne. És tulajdonképpen ezek nem kellemetlenségek voltak. Nem olyan jellegű kellemetlenségek, amikről mi sokszor szoktunk bizonyságot tenni, hogy hát a munkahelyemen nem értenek meg úgy kikezdenek, meg rám többet pakolnak. Ezek nem ilyen kellemetlenségek, amikről Jézus itt Pál apostolon keresztül beszél hozzánk. Ezek nagyon súlyos dolgok. Életre halálra szóló dolgok. Oldjuk fel egy kicsit, hogy akkor, hogyha engem nem botoztak meg, nem veszőztek meg, nem éltem át ilyen veszélyeket, akkor nem is vagyok igazi keresztény. Nem, testvérek. Pál apostol nem ezt akarja mondani. Azt akarja mondani, hogy ragadd meg Jézus Krisztusban azt, amit kaptál, hogy menjél ugyanúgy az elveszettekért. És azt akarja mondani, hogy a tanítvány nem nagyobb a mesterénél. Nem baj, ha tudod, hogy ha te erre az útra léptél, hogy keresztényként követni akarod Jézust, akkor te sem lehetsz nagyobb a mesterednél. És igenis rád is várnak szenvedések. Lehet, hogy nem ilyenek, mint amit itt Pál apostol elmond. De olyanok, amiket téged rosszul fognak érinteni. A héten átéltem ilyen pici szenvedést, egy kis ízelítőt kaptam ebből. Meghalt az a kisfiú Simon, akiért olyan sokat imádkoztunk, és megszületett, és egy óráig élt a unokatestvérem kezek között. És aznap kaptunk még két halálesetről hírt, és az egyik az már tényleg a padlót fogott volt számomra, mert egy emőke egyik barátjának, legjobb barátnőjének a férje halt meg szívinfarktusban, és nagyon kevés időt tölthettek együtt, 2,5 évet töltöttek együtt, nagy szeretetben és nagy egyetértésben, és hirtelen vette el tőle Isten. És még csak a miértre sem tudtuk a választ. És összetört, és csak azt láttam, hogy nagyon kevés az időnk. Csak azt tapasztaltam, hogy amit itt a Földön élhetünk, az roppant kevés. Mi mindig azt gondoljuk, hogy majd nyugdíjas koromban ezt meg azt fogok csinálni. Mi lesz, hogyha nem lesz nyugdíjas korod? Azt szoktuk mondani, hogy fiatalként, hogy majd az egyetem után ezt meg azt csinálom. Mi lesz, ha nem lesz egyetem után? Mi van, hogyha csak egy órát kapsz? Mi van, hogyha 70 évet kapsz? Az ugyanannyi. A te döntésed az, hogy milyen életet akarsz élni. Egy másolat életet, egy olyat, amiben nincs az evangélium, nem tükröződik. Nem lesz hiteles, így, mint Pál apostol. Mert Pál apostol nem öncélúan járta végig ezt az utat. Ő azért járta végig, mert ezt látta a mesterénél, hogy semmi sem drága értetek, értünk. Semmi sem drága, az életük sem. Jézus Krisztusnak az élete nem volt drága. Amikor ide fölnéztek a keresztre, akkor képzeljétek el az ő kitárt kezeit, ami ma is arról árulkodik, a feltámadott Úrnak az átszögzett keze, hogy ennyire szeret téged. És azt szeretné, hogy így menj el, hogy ezzel legyél tele. Hogy tudd, hogy nem igazak azok, amiket a világ mondani akar neked. Hogy tudd azt, hogy minden nap ennyire szeret. Még ha nehezeket is kapsz, akkor is ez lesz az egyetlen örömed forrása. Semmi másban nem fogod megtalálni az örömedet. Ő azt szeretné, hogy ebben járj, hogy másokért élj. És tudjátok, olvastuk azt, hogy valakit leigázni akarnak. A sátán ezt akarja. Azt akarja, hogy te ne szabadon tedd ezt. Hogy te ne a saját döntésedből tehesd ezt. Krisztus mindent elvégzett, hogy te dönthess ma is így. Megdönthess majd holnap reggel is, amikor mégy a munkádba. Hogy igen, ezt az utat akarom járni. És már nem lesz fontos, hogy milyen szenvedéseken át, és már nem lesz fontos az, hogy mennyi időm van még hátra, csak azt fogom látni, hogy a mennyországba készülök. Mert ott van elrejtve neked is az a korona, ami mindennél többet ér. Tudjátok, testvérek, ez az ígéret az, ami azt mondja, hogy te nem azért leszel nagyon gazdag, mert másolatokat adsz el, hanem mert annak a mennyei királyságnak a királya leszel, a gyermeke vagy, a trón örököse. Ezzel a tudattal menjünk el, és gyertek testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, olyan borzasztó, hogy a gondolkodásomban annyi minden fontosabb, mint te magad. Ne haragudj, hogy reggelente nem érint meg sokszor a hozzád való közeledés. Hogy a földre hagyom esni azokat az igéket, amiket olvasok. Bocsáss meg, hogy nincs a szívembe igazi szeretet azok iránt, akik elesettek. Azok iránt, akik árvák. Azok iránt, akik nehézségben vannak, magányosak, vagy éppen nem látnak kiutat az életükből. Bocsáss meg, hogy csak magammal vagyok elfoglalva, és a fájdalmaim azok mindennél nagyobbak. És bocsáss meg azt, hogy nem tudok kilépni sokszor ezekből a gondolatokból. Uram, olyan hálás vagyok a te igédért, és olyan hálás vagyok azért, hogy te is utat mutattál nekünk, és láthatjuk a tanítványok életében, az apostolok életében, hogy ők is mindent hajlandóak voltak odaadni, te érted. Ők nem elégedtek meg egy másolattal, nem elégedtek meg olyannal, mint ami hasonlít rád, hanem ők olyanná akartak lenni. És a szívüket a te szíveddé akarták, hogy formálódjon. Hívunk, Urunk, hogy tedd meg ezt a csodát velünk is valahogyan. És Uram, tényleg csak azt tudom eléd hozni, hogy ehhez nekem nincsen erőm. Én nem tudok ilyen lenni. Nem tudok ilyen nagy kalandokba részt venni, és biztosan kevés lenne az erőm, hogy végigcsináljak ilyesmit. Csak ezt tudom odahozni hozzád, hogy kezdj ezzel valamit. Hogy legyen ez az én életemben valódi igazsága, és azért könyörgök, hogy mindannyiunk életében legyen valódi igazság, a te kegyelmed, legyen a legbecsesebb, a legféltettebb kincsünk, amit tettél értünk, és az a legbecsesebb reménységünk a jövőt illetően, hogy te az Isten országát készítetted el számunkra. Uram, szeretnénk gyönyörködni a te nagyságodba. vigyél bennünket így haza, és őrizd meg a gondolatainkat, a te ígéreteid szerint. Add, hogy egymást is tudjuk erősíteni mindebbe. Add, hogy benned nyugodhasson meg a szívünk naponként, akkor is, amikor nehézségek vesznek körül bennünket. Így kérünk téged az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.